valamennyit mutatni kell ebből a háborúból az orosz nagyközönség számára, és aki eddig ugye abban a hitben élt, hogy ez egy speciális katonai művelet, ami nem jelent problémát az orosz haderőnek. Kettő között lesz valahogy. Nyilvánvaló a legfontosabb kérdés az valóban az lesz, hogy mennyire engedi belelátni, vagy milyen mélyen engedi belelátni a nagy közönséget az ukrajnai eseményekbe, és ezt milyen formában teszi meg. Nyilvánvaló lesz egy nagyon erős üzenet a nyugat felé, ami azt feltételezem, hogy továbbra is ilyen elrettentő kommunikáció lesz. Lesz az ukránok felé is egy üzenet. Ez nagy kérdés, hogy a tegnap esti TB beszédében gyakorlatilag nácizmust emlegetett az ukrajnai események kapcsán, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg valamilyen módon eszkalálni igyekszik, vagy pontosabban óvatosan, de eszkalálni igyekszik a konfliktust.
Az orosz közvélemény hogyan áll hozzá ehhez a katonai hadművelethez? Hozzájuk is eljutnak bizonyos információk, de változott-e valamit a hozzáállásuk?
Patrukség esetében nem változott, nem. Itt a nagy kérdés inkább az, hogy tulajdonképpen azok, akik tartalékosként behívókat kapnak a közeljövőben, azoknak a családjai, azok gyakorlatilag hogyan viszonyulnak az orosz magatartáshoz. Én egyébként elég szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy az orosz média által felfestett valóságot azt viszonylag gyorsan meg lehetne változtatni, vagy egyáltalán lényegesen meg lehetne változtatni. Azt azért látnunk kell, hogy ez a média már évek óta gyakorlatilag, ha nem is készíti fel, de idegeníti el az ukránoktól az orosz társadalmat, illetve hát bizonyos értelemben készítette fel a konfliktusra is. 14 óta zajló ukrán eseményeknek az orosz olvasata az gyakorlatilag ismert, és az hasonló tónusban zajlott, még ha nem is katonai eseményeket előtérve állítva, ahogy a mostani.
Hol tartanak most a kelet-ukrajnai harcok? Melyek a célpontok? Itt gondolok Odessa, ugye itt van ez az Azovsztáli acélgyár. Sikerült-e valamelyik félnek előrelépni ebben az egész háborús helyzetben?
Azovsztálnak az elfoglalása a szimbolikus, és a nagy kérdés ugye az, hogy ma gyakorlatilag most már abba is belementek gyakorlatilag az oroszok, hogy a civileket elszállítsák valószínűleg annak érdekébe, hogy valami fajta, győzelemként mutathassák be Mariupol teljes elfoglalását. Nagy kérdés egyébként, hogy a civileken kívül ott maradt fegyveresek azok meddig tudnak még tartani. A keleti frontokon történt változás, és az sajnos az a helyzet, hogy az ukránok bejelentették, hogy a korábban kiépített állásaik egy részét kénytelenek feladni. Ez azt jelenti, hogy az oroszok valószínűleg előre nyomulnak. Ez nem túl jelentős, de azért mégis látható változás lesz, és gyakorlatilag valószínűleg azok véleményét fogja erősíteni, akik úgy gondolják, hogy az orosz kitartás és az orosz mondjuk lassú felőrlése az ukrán csapatoknak az eredményre vezethet. Ezt azt gondolom, hogy még korai kijelenteni, de mindenféleképpen látni kell azt, hogy az ukránok nyugati segítség nélkül tartósan nem fognak tudni kitartani, és ezért kulcsfontosságú egyébként, hogy milyen további támogatást kapnak. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy ma Macron elnök Németországba utazik, és ott is valószínűleg a két vezető, tehát a német kancellár és a francia elnök valószínűleg elég jelentős beszédet vagy bejelentést fog tenni, ami felteszem valamilyen formában válaszként értelmezhető lesz egyébként a Putyin beszédre is.
Az Európai Unió így a háború árnyékában hogyan néz ki? Mennyire gyengíti le, úgymond az uniót ez a háború? Milyen veszélyekre kell odafigyelni leginkább?
Az Európai Unió nagyon abban érdekelt, hogy stratégiailag vesztes legyen, vagy vereséget szenvedjen Oroszország. Ez a stratégiai vereség ez azt jelenti, hogy az Unió azt szeretné elérni, ha akkora költséget jelentene ez a háború Oroszországnak, ami elveszi a kedvét a moszkvai vezetésnek újabb ilyen háborúnak az elindításától. És elsősorban azért érdekelt ebben az Európai Unió, mert az Európai Unió olyan egységes fegyveres tervezettel nem rendelkezik gyakorlatilag olyan közös külés biztonságpolitikával, ami lényegesen megváltoztathatná az Európa környezetében zajló eseményeket. Ez azt jelenti egyébként, hogy nem tud erőt kivetíteni, mert egész egyszerűen ugyan egyenként nagyon, tehát egyenként vannak erős EU-s tagállamok, de az Európai Unió sajnos nem katonai nagyhatalom. Nem érdeke semmilyen olyan változás a nemzetközi rendben, ami a háborút, mint a nagyhatalmi politika eszközét, vagy a háborúval való fenyegetés, azt zahozza a nemzetközi politikával. Én azt gondolom, hogy éppen ezért kulcsfontosságú egyébként az Európai Uniónak az, hogy egységes maradjon, különösen egységes maradjon a szankciókat illetően. A szankciók ugyanis növelhetik Európának a tekintélyét, amennyiben hosszú távon sikeresek lesznek. Ez azt fogja üzenni, hogy bár katonailag nem nagy hatalom az Európai Unió, gazdaságilag olyan eszközökkel rendelkezik, ami eltántoríthatja akár a katonai nagyhatalmak is attól, hogy háborút kezdeményezzenek. Szerintem ez a legfontosabb.